Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Tulajdonosból bérlő a bedőlt hiteleseket birtokon belül tarthatja a Nemzeti Eszközkezelő.
Szabadulnak a devizahiteltől, röpködnek a milliárdok, duplájára nőtt a végtörlesztők száma.
Felrobbant a fatüzelésű kája, 3 súlyos sérültje van a veszprémi balesetnek.
Megvan a tettes társa, milliárdos pénzlopás főgyanúsítottját még üldözi a rendőrség.
Januárban indulhat a Nemzeti Eszközkezelő, miután az országgyűlés tegnap megszavazta az erről szóló törvényt. A jogszabály szerint az eszközkezelő megvásárolhatja a bajba jutott devizahiteles családok lakását vagy házát.
Ezzel a lehetőséggel egyelőre csak azok a családok élhetnek, akik legalább 2 gyereket nevelnek, és nincsen másik ingatlan a nevükön.
Az adósok így saját lakásukban maradhatnak, de bérleti díjat kell fizetniük. A törvény szerint 2 évük van arra, hogy visszavásárolhassák otthonukat.
A gyerekeivel együtt lakoltatták ki ezt az asszonyt Marcaliban, közvetlenül a moratórium előtt. Csak szeptembertől mostanáig mintegy 5000 kilakoltatást kezdeményeztek a bankok. Közülük sokakat megmenthet a Nemzeti Eszközkezelő, amely jövőre már megvásárolhatja a bajba jutott családok jelzáloggal terhelt lakását vagy házát. Ezzel a lehetőséggel egyelőre csak azok a családok élhetnek, amelyek legalább 2 gyereket nevelnek. Az adósok így saját lakásukban maradhatnak, de bérleti díjat kell fizetniük. Az eszközkezelő csak azt az ingatlant vásárolhatja meg, amelyre 2009. december 30-a előtt kötöttek hitelszerződést, és amit a bank már kényszerértékesítésre jelölt ki. További megkötés, hogy az eszközkezelő által megvásárolt ingatlan beköltözéskor nem lehetett drágább 15 millió forintnál Budapesten és a megyei jogú városokban, máshol pedig 10 millió forintnál.
Sok a nyitott kérdés, nem sok.
Még nem tudni például, hogy mennyi lesz a bérleti díj. Vagy a bankok belemennek-e abba, hogy a Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja a bajba jutott devizahiteles ingatlanát? A jogszabály szerint ugyanis a budapesti és a megyei jogú városokban lévő ingatlanok vételára a forgalmi érték 55%-a, más városokban 50%, községekben 35%-a. Ez nem biztos, hogy jó üzlet a bankoknak. A Széchenyi Hitelszövetség szerint a legnagyobb baj azonban, hogy csak 2 évet kapnak az adósok, hogy visszavásárolhassák otthonukat.
Álláspontom szerint nem túl életszerű, hogy azokban a helyzetekben, amilyen helyzetekbe kerültek ezek az adósok, 2 év rendelkezésre tud állni, akár megtakarítás formájában, akár hitelképesség tekintetében.
Ezért a civil szervezet legalább 5 évre tolná ki a határidőt.
Meg kell indulni és meg kell próbálni valamit tenni.
Közben albérlet támogatási programot indított a hitelük törlesztésére képtelenné vált kilakoltatott családok számára a Magyarországi Református Egyház.
Ezeknek a családoknak próbálunk egy átmeneti időszakra, egy 6 hónapos időszakra egy albérleti lehetőséget biztosítani, és mindemellett szeretnénk ezekkel a családokkal együtt dolgozni azon, mind munkahelykeresésben, mind az életüknek az újraindításában, hogy ezt az időszakot kihasználva gyakorlatilag újra önfenntartó pályára tudják az életüket terelni.
A tervek szerint elsőként 10 család kap majd támogatást. Albérleti díjukat fél éven át fedezi a Református Egyház.
Hetekig váratják a bankok azokat, akik forint hitelből szeretnének végtörleszteni. Úgy tudjuk, több ezren várnak a döntésre. A PSAF-hez még nem érkezett panasz ilyen ügyben, de azt mondják, kivizsgálják, ha felmerül a gyanú, hogy a bankok nem tartják be a szabályokat. A felügyelet szerint az elbírálásnak nincsen törvényi határideje. A végtörlesztőket viszont szorítja az idő, hiszen legfeljebb az év végéig jelenthetik be igényüket. Az elmúlt egy hónapban egyébként megduplázódott a végtörlesztők száma, már csaknem 55 ezren vannak, többségük saját forrásból fizetett.
Kollárné Bálint Edit egy hónapig várt arra, hogy a bank elbírálja forint hitelkérelmét.
Különben nem tudtuk volna, hogy mi lesz, mert nem tudtuk volna fizetni tovább.
Az egy hónapos várakozási idő nem ritka, sőt, sok kérelmező 5-6 hete is vár arra, hogy megtudja, kaphat-e forint kölcsönt. A PSAF-nél azt mondták, eddig nem érkezett panasz hozzájuk, de ha valaki bejelentést tesz és valóban szabálytalanságot találnak, megteszik a szükséges lépéseket.
akkor a pénzügyi felügyelet a fogyasztóvédelmi jogkörében eljár, és határozatot hoz, vagy intézkedik a hitelintézettel szemben. Tehát ide is érdemes fordulni, de hangsúlyozom, a hitelbírálatra magára nincs egy olyan napszám, ami azt mondja ki, hogy ez 10 nap alatt meg kell, hogy történjen.
Éppen a hitelbírálat elhúzódása miatt a legtöbben saját tartalékból vagy baráti, rokoni kölcsönből fizetik vissza adósságukat. Bár októberhez képest nőtt a forinthitelből végtörlesztők száma, még mindig csak 13%-uk fizetett így. Negyedük a takarékszövetkezeteknél vette fel a kölcsönt, ahol a nagy érdeklődés miatt hétvégi ügyeletet is tartanak.
A takarékszövetkezetek itt szorosan kooperálnak. Tehát ha egyik fiókunkban nagyon sok igény keletkezik, és nem tudnánk záros határidőn belül kiszolgálni, átirányítja a kedves ügyfelet egy másik fiókba.
A nem csökkenő végtörlesztési kedv már 90 milliárd forintos veszteséget okozott a bankoknak. A devizahitelesek ugyanis a végtörlesztési árfolyamon 248 milliárd forintot fizettek vissza a bankoknak, míg napi árfolyamon ez csak nem 334 milliárd forint lenne. Az áthidaló forintkölcsön mellett egy másik lehetőség a munkáltatói támogatás is. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató maximum 7,5 millió forintig adómentesen adhat támogatást azoknak a dolgozóknak, akik végtörleszteni akarnak. Azt azonban senki nem tudja, hogy ezzel mennyien éltek eddig.
Az eurozóna értetlenül áll a leminősítési kilátások előtt. A világ legnagyobb hitelminősítője, a Standard & Poor's tegnap éjszaka megfigyelő listára tette az övezett 15 tagállamát, köztük Németországot és Franciaországot, de még az eurozóna mentő alapját is. Az övezet sorsdöntő napokat él át, a tagállamok vezetői csütörtökön és pénteken átfogó intézkedésekre készülnek az euró védelmében.
Az óriási adósságállománnyal, az egyre valószínűbb recesszióval és a vezetők közötti nézeteltérésekkel indokolta véleményét a hitelminősítő. A válság már nem csak az egyes országokat érinti, hanem egyre inkább rendszerszerűvé válik. Átterjedt a kulcsországokra és elmélyült a periférián, mondta Moritz Krémer, az amerikai Standard & Poor's igazgatója. Az övezet országaiban megdöbbenéssel fogadták a hírt, és többen politikai célzatúnak tartják. Jean-Claude Juncker, az eurozóna elnöke szerint méltánytalan és erősen túlzó a lépés, amely alig néhány nappal előzte meg a válságkezelő EU csúcsot. Párizs szerint a hitelminősítő nem vette figyelembe a néhány órával korábban bejelentett német és francia javaslatokat, amelyek minden korábbinál szigorúbb költségvetési politikát szabnak az eurozónában. A javaslat, amit tegnap közzétettünk, és amit az elemzők előremutató lépésként értékeltek, már meg is válaszolja a Standard & Poor's kérdéseit, mondta a francia külügyminiszter. A német kancellár bízik abban, hogy a piacok jól fogadják az EU csúcs döntéseit. Úgy gondolom, bizalmat kapunk. Mindig azt mondtam, hosszú folyamatról van szó, ami eltart még egy darabig, de az utat kijelöltük, és ezen haladunk tovább, mondta Angela Merkel. Az Európai Bizottság nem kommentálta a negatív véleményt. A brüsszeli pénzügyi szóvivő azt mondja, nem a hitelminősítők nyomására készülnek nagy döntésekre, hanem az európai emberek érdekében.
Az Európai Emberi Jogi Bíróság úgy döntött, elfogadja a bocsánatkérésben való megegyezést Malina Hedvig és a szlovák kormány között. Így jogilag lezárul a több mint 5 éve húzódó ügy. Ettől függetlenül a szlovák főügyészség továbbra is nyomoz Malina Hedvig ellen állítólagos hamis tanúzása ügyében.
2006. augusztus 25-én verték meg Malina Hedviget Nyitrán, állítása szerint azért, mert az utcán magyarul beszélt mobiltelefonján. Néhány héttel később így nyilatkozott az őt ért támadásról.
Kérdezték, hogy hova megyek. Mondtam, hogy vizsgára megyek. Itt. Ma lesz vizsgám. És akkor azt mondták, hogy ma már nem megyek sehova. Elkapták a hajamat. Behúztak.
Malina Hedvig 4 éve fordult az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. A pozsonyi igazságügyi minisztérium erre válaszul felajánlotta a kormány bocsánatkérését, azzal a feltétellel, hogy Malina Hedvig visszavonja a beadványát. Ebben néhány hónappal ezelőtt meg is állapodtak. Az Emberi Jogi Bíróság most úgy döntött, elfogadja a bocsánatkérést, az azonban nincs megszabva, meddig kell ezt megtennie Szlovákiának. Malina Hedvig ügyvédje azt mondja, ezzel egyáltalán nem tekinthető lezártnak a magyar nő peres ügye. A megállapodással ugyanis Szlovákia elismerte, megsértette Malina Hedvig személyi szabadságát. Ettől függetlenül Román Kvasnica azt mondja, ez az egyesség az első pozitív eredmény 2006 óta. A bocsánatkérés ellenére tovább folyik a vizsgálat Malina Hedvig ellen a szlovák főügyészségen az állítólagos hamis tanúzás ügyében. Itt továbbra is vádlottként szerepel. Robert Kalinák volt belügyminiszter, ugyanis röviddel a Malina Hedviget ért incidens után azt mondta, az eset nem történt meg, illetve másképpen történt, mint ahogy azt Malina Hedvig állította.
Schmidt Pál köztársasági elnöknek több jelöltje is van a kúria és az országos bírói hivatal élére. Róluk ma egyeztetett a frakcióvezetőkkel és csütörtökön hozza nyilvánosságra. Az új igazságszolgáltatási törvény szerint december 15-éig kell az új főbíró választania az országgyűlésnek. Baka András jelenlegi főbíró az új szabályok szerint már nem lehet a bíróság elnöke, mert nincs 5 év magyarországi bírói tapasztalata.
Egész nap egyeztetett a köztársasági elnök a kúria és az országos bírói hivatal leendő elnökeinek a személyéről. Schmidt Pál fogadta Polt Péter legfőbügyészt és Pacolai Pétert az alkotmánybíróság elnökét, valamint a frakcióvezetőket. A Jobbik nem tett személyi javaslatot, viszont azt kérték Schmidt Páltól, hogy két-két személyt javasoljon a posztokra.
Ezáltal lehetőséget teremtve arra, hogy mind a bizottság, mind a parlament mérlegelni tudjon személyek között.
Mesterházi Attila az egyeztetés után azt mondta, Baka András jelenlegi főbíró alkalmas a posztra, ezért az MSZP saját jelölttel nem is állt elő, de szerinte Schmidt Pálnak sincs saját jelöltje.
Azt látjuk, hogy délután jön Lázár János, és ő majd megmondja, hogy ki lesz, akit a köztársasági elnöknek ki kell nevezni. Éppen ezért a szocialista párt nem fogalmazott meg egyetlen egy személyi javaslatot sem, mert értelmetlennek tartjuk.
Schiffer András volt a következő frakcióvezető, aki egyeztetett a köztársasági elnökkel. Ő azt mondta, Schmidt Pálnak több jelöltje is van, és azok alkalmasak a poszt betöltésére, de neveket nem említett. Az LMP saját jelöltet nem ajánlott.
Minden olyan esetben, amikor a köztársasági elnöknél van a jelölés joga, akkor a pártok ne ajánlgassanak neki személyeket. Én remélem, hogy Lázár János is így fog cselekedni.
Több személyt a köztársasági elnök úr figyelmébe ajánlottam.
A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, olyan személyeket kell választani, akit a bírák is támogatnak.
Az országgyűlés által megválasztandó személynek a változtatásokra késznek és képesnek kell lennie. Az országos bírói hivatal érére pedig olyan személyt kell választani, aki képes egy ekkora szervezetet működtetni, üzemeltetni, a szervezeti értelemben képes a vezetői feladatok ellátására.
Várhatóan még a héten megnevezi Schmidt Pál a jelöltjeit, akiket hétfőn meghallgatnának a képviselők, és kedden már szavaznának is róluk.
Orbán Viktor miniszterelnök kiállt a köznevelési törvényjavaslat mellett, mondta Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár a Fidesz-KDNP frakciülése után. Lázár János úgy nyilatkozott, hogy a köznevelési törvényjavaslat elvi kérdéseiről tárgyaltak, a beérkezett módosítókról részletesen hétfőn fognak egyeztetni. Hoffmann Rózsa szerint az államtitkárság álláspontja van többségben a frakción belül.
Kora reggel kezdte a Fidesz a frakcióülését, amelyen a köznevelési törvényről és az ahhoz beérkezett több mint 150 fideszes módosító indítványról egyeztettek. A miniszterelnök a frakcióülés után csak szűkszavúan beszélt a köznevelési törvény vitájáról.
Mit tetszett kérdezni?
Hogy a módosítók közül van-e olyan, amit támogat?
Mármint melyik törvényhez?
Oktatási.
Van.
Sajtóinformációk szerint viszont pár hete, amikor több fideszes képviselő felvetette, hogy általános vitára is alkalmatlan a Hoffmann Rózsa által benyújtott törvény, Orbán Viktor azt mondta, személyét is érintő bizalmi kérdés, hogy átmenjen a javaslat. A
köznevelési törvényhez meg lesz az a többség, ami az elfogadásához szükséges, és a kormánypárti frakciók támogatni fogják a köznevelési törvényt.
Lázár János azt mondta, a köznevelési törvény alapelveiről nincs vita. Abban például mindenki egyetértett, hogy ne 5 éves kortól legyen kötelező az óvoda, az viszont még nem dőlt el, hogy 3 vagy 4 év legyen az új korhatár. Hoffmann Rózsa szerint a többség az ő elképzelését támogatja, és nem a zömében Pokorni Zoltán által benyújtott módosítókat.
Semmiféle feszültség nem volt, és most sincs bennem. Kormány támogatását bírja ez a törvény, mint ahogy sokszor elmondtam, tehát ez nem az én magánügyem, ez egy téves beállítás, ez egy kormányzati javaslat, és a kormányfő most azért kiállt a törvény mellett.
A benyújtott módosítókról részletesen hétfőn tárgyal majd újra a Fidesz frakció, és a tervek szerint akkor le is zárják az ügyet.
Mikulás napján a jótékonysági szervezetek már készülnek a karácsonyi ajándékozásra. A Mikulás gyár péntektől várja az adományokat Budapesten az 56-osok terén, a cipős doboz akció szervezői pedig már napok óta várják a gyerekeknek szánt ajándékokat.
Zsúfolásig megtel gyerekekkel a fővárosi nagycirkusz lelátója. A baptista szeretetszolgálat így akarja felhívni a figyelmet a napokban indított cipős doboz akciójára.
Arra kérjük az adományozókat, hogy először is döntsék el, hogy fiúnak, lánynak, milyen életkorú gyereknek készítik a cipős doboz ajándékot, és gondolják végig, hogy minek örülnének, ha ők gyerekek lennének.
A szeretetszolgálat 8. alkalommal szervezi meg adománygyűjtő akcióját. Tavaly több mint 22 ezer gyereken segítettek. Nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is szívesen adakoznak.
Minden évben szoktunk küldeni cipős dobozt a szegényebb gyerekeknek.
Akár 4-5 cipős dobozt is hoznak, akár idősebb nyugdíjasok is. Hatalmas csomókkal érkeznek.
Ezt már a nyugati téren levő egyik cipős doboz gyűjtőpont önkéntese mondja, aki szerint csak ma, csak nem 50 doboz gyűjt itt össze.
Végül a szegény legény elhatározta, hogy kőlevest főz.
A Mikulás gyár is készül a karácsonyi ajándékozásra. A szervezők kőlevest főztek, csak úgy, mint a magyar népmesében a szegény vándorlegény, aki egy kis furfanggal volt kénytelen megvendégeltetni magát a falubeliekkel. A Mikulás gyár idén 7. alkalommal gyűjt adományokat a mély szegénységben élő gyerekeknek.
Konzerveket, lisztet, tésztát, cukrot, sót, minden mennyiségben, étolajat, mindent, ami jól dobozolható és szállítható, illetve szeretnénk, hogyha jó minőségű ruhák, játékok, könyvek érkeznének adományként.
Idén először a Magyar Posta térítésmentesen kézbesíti az adományokat a Mikulás gyárnak. A közmédia is támogatja a Mikulás gyár rendezvényeit. A gazdasági válság ellenére is több cég adakozik a rászorultaknak.
Az a felismerés vezetett, hogy a válságból egy kiút van, társadalmi összefogás.
Az egyik bútoráruház például 1 millió forintot ajánlott fel a Gödi Tokház speciális otthon sérült lakóinak.
És most kapcsoljuk Balogh Judit kolléganőnket, aki elkíséri a Mikulást egy családhoz. Szervusz Judit, de hát előtte a Mikulás sok más helyre is eljutott. Milyen élményei voltak?
Szervusz, jó estét kívánok! Nyilván ma nincsen könnyű dolga a mikulásoknak, hiszen nagy üzem van. Sok családnál a csizmákba észrevétlenül kerül bele az ajándék, de sok szülő ilyenkor azért igyekszik prezentálni a gyermekének egy igazi mikulást, és itt áll mellettünk is egy, és tőle megkérdezik, hogy milyen napja volt, ma milyen élmény ez önnek?
Hát a napom az nehéz volt, az élmények pedig csodálatosak voltak. Annyi szeretetet kaptam a gyerekektől és a szülőktől, hogy minden fáradtságért kárpótoltak ezek a nehézségek, ezek a gyönyörűségek. Úgyhogy szívesen vállaltam, és meg kell mondjam, hogy már a rénszarvast és a szánt elküldtem pihenni, mert ők már nem bírták velem a sok gyaloglást és a sok megjelenést.
Azt jól tette, hogy őket már elküldte pihenni, hiszen este van, de azért az utolsó helyre majd még elkísérjük önt, úgyhogy még jelentkezünk.
Balogh Judit, egyelőre köszönjük szépen.
Sajnos nem mindenkinek hozott örömet a Mikulás. Életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy család három tagja, amikor tűz ütött ki a Veszprémhez tartozó Szabadság pusztán egy családi házban. Az anya be akarta gyújtani a fatüzelésű kályhát, de az váratlanul berobbant. A lakásban volt még a nő 7 éves gyermeke és idős édesanyja is. Mindhármukat mentőhelikopter szállította Budapestre.
Ebben a kis 60 négyzetméteres házban lakik az Erdélyből áttelepült család. Heten éltek itt, alig egy éve költöztek Veszprém Szabadságpusztára. A férfiak nem voltak otthon, amikor a lakás kigyulladt, csak 2 nő és egy 7 éves kisfiú. Mindhárman életveszélyesen megsérültek, de a gyereknek maradt annyi ereje, hogy segítségért szaladjon.
A lányom, meg a feleségem, meg a kisgyerek, hát az mikor valami elrobbant a kályha, akkor persze megijedtek, mert rájuk ment a tűz. Gondolom eszméletjükot veszettették, de a gyerek nem, a gyerek kiszaladt, és szaladt ide a szomszédba, a segítséget kell, mert a vérnyomok mind látszódnak.
3 mentőhelikopter érkezett a helyszínre, Balatonfüredről, Sármellékről és Budaörsről jöttek. 15 mentős csak nem egy órán át küzdött a sérültek életéért. Végül sikerült annyira stabilizálni az állapotukat, hogy kórházba tudták őket szállítani. A kályhát begyújtó asszony terhes volt, ő égett meg a legjobban.
Volt, akinek 20%-os volt, akinek sajnálatos módon 80%-os égése volt, de minden három sérültnek légúti égése volt, ami nyilván egy súlyos égés és elhúzódó gyógyulás, elhúzódó terápiát fog eredményezni.
Azt még vizsgálják, hogy mi robbanhatott fel a fatüzelésű kályhában. Nem zárható ki, hogy valamilyen gyúlékony anyagot locsoltak a fára.
Felkavaró történet következik. Jogerősen 13 év börtönre ítélte a győri ítélőtábla azt a férfit, aki 3 évvel ezelőtt agyonverte a Győr melletti Bűnyön működő állatmenhely tulajdonosát, Éva Rócst. A brit állampolgárságú, magyar származású asszonyt az alkalmazottja ölte meg. A férfi egy szóváltás után többször megütötte a nőt, aki belehalt sérüléseibe.
Ezek a képek 2008-ban készültek. A Bőnyi Csizmáskandúr állatmenhely vezetője több száz állatot gondozott. A brit állampolgárságú magyar származású asszonyt még ugyanabban az évben, szeptemberben egy győri bevásárlóközpontban látták utoljára egy férfival. Mint később kiderült, a férfi az áldozat alkalmazottja volt. Ezek már a rendőrség felvételei. A nő gyilkosa éppen azt mutatja, hogyan ütötte le 65 éves áldozatát. A férfit 2009 áprilisában fogták el, kiderült, hogy a pénz miatt vitatkozott össze az asszonnyal. Ököllel és fejszennyéllel támadta nőre, aki nem sokkal később meghalt. A férfi ezután elégette, majd elásta Éva Rócst földi maradványait. Tettét beismerte a bíróságon.
Indítványozom, hogy a tisztelt ítélőtábla a vádlottat a tervirozott bűncselekmények miatt a BTK 85 szakasz alapján halmozati büntetésül az elsőfokú bíróság ítéletében kizabotthoz képest hosszabb tartalmú, végrehajtandó szabadságvesztésre, mellékbüntetésre, pedig a BTK 53-55 szakaszé szerinti közügyek eltiltásra ítél, amelyet ugyancsak hosszabb tartalmú határozzon meg.
A másodfokon eljáró győri ítélőtábla a lopás helyett kifosztásnak minősítette, hogy a vádlott elvitte az áldozat értékeit, ezért súlyosbították a börtönbüntetést 10-ről 13 évre.
Igazából ebben az ügyben az látszik, hogy rendkívül komoly, magasra szárnyó indulatok jelentkeztek a szörnyű bűncselekményen túl. Maga ez a mód, ami úgy gondoljuk, hogy hát egy kicsit hát megváltoztatta az erről alkotott képet.
Az áldozat testvére az ítélet hirdetés után azt mondta, nem nyugszanak bele az ítéletbe, amit még így is túl enyhének találnak.
Én minden lehetőséget, ami létezik Európában, meg fogok ragadni ügyvéd és egyéb segítséggel, amit igénybe tudunk venni.
Éva Rócst családja szerint életfogytig tartó szabadságvesztést kellett volna kiszabni a gyilkosra.
Jogerősen másodfokon is 19 év fegyházbüntetést kapott az az egykori rendőr, aki 2 éve megölt és kirabolt egy arab pénzváltót Budapesten. Társaival néhány héttel korábban már egy másik arab pénzváltót is kiraboltak. Az ügynek összesen 10 vádlottja van, közülük 6-an kaptak letöltendő, 2,5-10 év közötti büntetést.
A Fővárosi Bíróság 2011 év július 11. napján kelt 18B 1441 per 2010 per 45 számú ítéletét megváltoztatja.
Több vádlottén igen, de az elsőrendű vádlott büntetésén nem változtatott a fővárosi ítélőtábla. Az egykori rendőr most már jogerősen 19 év fegyházbüntetést kapott.
Nagyon megvártam tettem ezt a becsülésben, és még lehetősen
2009. decemberében a volt rendőr és egyik társa teleszkópos fémbotokkal, úgynevezett viperákkal támadt egy arab pénzváltóra, hogy elvegyék a nála lévő valutát. A férfi azonban védekezett, egy törrel megszúrta a támadóját. Az egykori rendőr ezután lőtte fejbe. A pénzváltó azonnal meghalt, a támadók 45 ezer amerikai dollárt, vagyis nagyjából 10 millió forintot zsákmányoltak. Ez a férfi segédkezett a pénzváltó megtámadásában, őt 12 év fegyházra ítélték első fokon. Ügyvédje szerint azonban nem tudhatta, hogy társánál lőfegyver van.
Ügyfelem előtt sem volt ismert az elsőrendű vádlottnak a rablási cselekményen túli esetleges ölési szándéka.
A fővárosi ítélőtábla a másodrendű vádlott büntetését végül 2 évvel csökkentette. A férfinek 10 évet kell fegyházban töltenie.
Feltehetően a több mint 2 hete eltűnt szolnoki házaspár holttestére bukkantak a rendőrök. A rendőrség egyelőre annyit közölt, hogy az ügyben végzett kihallgatások eredményeként találtak rá egy férfi és egy nő holttestére. Személyazonosságukat még nem állapították meg, ezért csak valószínűsítik, hogy a szolnoki házaspárról van szó. Baunok István és felesége november 17-én tűnt el saját házából 2 autójukkal együtt, azóta nem adtak életjelet magukról. Egy férfit már előzetes letartóztatásba helyeztek, akit a házaspár eltűnésével kapcsolatban múlt pénteken fogtak el. A férfit emberöléssel gyanúsítják, mondta a Híradónak korábban a férfi ügyvédje.
Nem erősítette meg, és nem is cáfolta a rendőrség, hogy elfogták a Donáti utcai pénzszállító rabló lehetséges társát. A TV2 Tények című műsora számolt be arról, hogy elfogták a férfit. A Híradó elsőként számolt be arról, hogy több mint 1 milliárd forintot vitt el a pénzszállító sofőrje múlt szerdán. Őt továbbra is keresik.
Nem várta meg a társát, hanem a gázra lépett, és a napi bevétellel együtt távozott innen a második kerületi Medve utcai Cibbank elől a pénzszállító jármű vezetője még múlt hét szerdán. Ahogy arról a Híradó elsőként beszámolt, az eltűnt pénzszállító vezetője alig néhány száz méter megtétele után a közeli Donáti utca egyik társasházának garázsába hajtott, majd magához vette az aznapi bevételt. A férfi egy fehér Volkswagen Passattal menekült tovább, amit szombaton találtak meg a rendőrök egy parkolóban. Közben a rendőrség európai elfogató parancsot és nemzetközi körözést is kiadott a gyanúsított 37 éves Lőrinc Róbert ellen. Ez továbbra is érvényben van.
A BLF bekér minden állampolgárt, amennyiben érdemleges információval rendelkezik erről a szeméről, úgy hívja a police.hu-n található telefonszámokat, valamint természetesen névtelensége mellett bejelentést is tud tenni.
A Híradó információi szerint a pénzszállító sofőrje 1,2 milliárd forintot lopott el. Ez minden idők legnagyobb értékű rablása Magyarországon. Azután, hogy a pénzzel menekülő Lőrinc Róbert egyik lehetséges segítőjét elfogták, valószínű, hogy ő is Magyarországon lehet. A Híradónak korábban nyilatkozó kriminálpszichológus szerint ilyen helyzetben 2 dolog közül választhat a menekülő.
Az egyik az, hogy nagyon rövid időn belül elhagyják az országot, és számukra biztonságosnak tekintett külföldi országban menekülnek. A másik, hogy itt Magyarországon bujkálnak egy darabig, amíg a nagy mértékű üldözés lanyhul, és úgy gondolják, hogy akkor már könnyebben eltávozhatnak.
A menekülésben lévő Lőrinc Róbertet továbbra is keresi a rendőrség.
Alaposan mellé fogtak a gazemberek Kiskunmajsán. Páncélszekrényt akartak lopni az éjszaka egy óvodából. Ha nem éppen furfangos tolfajok kibontották az óvoda gazdasági épületének falát, ám mielőtt hozzáférhettek volna a szekrényhez, megszólalt az épület riasztója. Valószínűleg az ovisok ebéd pénzére fájt a foguk, csak hogy a térítési díjakat csak ma reggeltől lehetett befizetni, ezt pedig még az óvoda bejárati nagy kapujára is kiírták.
Valószínűleg, hogy a páncél szekrénynek az eltulajdonítása vagy kihozatala lett volna a céljuk.
A lehető legbonyolultabb módszerrel akarták ellopni a kiskunmajsai óvoda páncél szekrényét, a gazdasági épület falát bontották ki.
Ezek valószínűleg a bűnelkövetők által használt eszközök.
Vascső, ásó és egy kisebb véső. Ezekkel próbálkoztak a vállalkozó kedvű betörők. Pedig első ránézésre teljesen alkalmatlannak tűnnek egy 40 centis vályogfal lebontására. Ők azonban kitartóak voltak, bár néhány órába biztos beletelt a nagy munka. Végre bejutottak a páncélszekrényig. Ekkor kezdett félrecsúszni az alaposan átgondolt terv. Megszólalt a riasztó. Nyilván azt sem tudták, hogy van.
Egyrészt itt ez hangriasztást is ad, ha a mozgás érzékelő érzékel mozgást, illetve bejelez egy ilyen figyelő ellenőrző központba, ahonnan perceken belül itt tudnak lenni az emberek.
A páncélszekrényt, a lebontott falat és persze az értékes szerszámokat is hátrahagyva fejvesztve menekülhettek el a helyszínről. Kérdés persze, ha nem jelez a riasztó, vajon hogyan cipelték volna el a csaknem 150 kg szekrényt az udvarról.
Az újabb meglepetés akkor érte volna őket, amikor kinyitják. Egy fillér sem volt benne. Az óvodások szülei csak ma fizették volna be az ebédpénzt.
Nem volt esélyük, egyáltalán nem volt, mert ma kezdődött volna a térítési díjbeszedést, ami egy óra után már szintén nem aktuális, mert pénz már nincs az óvodában.
Ezt persze a nagy falbontás előtt is megtudhatták volna a betörőjelöltek. Az óvoda kapujára ugyanis ki van írva, mikor szedik be a pénzt. Csak el kellett volna olvasni. Az óvoda üres páncélszekrény egyébként népszerű a környék tolvajainak körében. Már két hónappal ezelőtt is próbálkoztak.
Ezen hatoltak be.
Akkor az épület ablakán mentek be, de csak egy vasrácsig jutottak. Néhány évvel ezelőtt pedig a tetőn át próbálkoztak. Lehet, hogy nem is a pénz, hanem maga a páncélszekrény kellett nekik. A rendőrség minden esetre rongálás miatt indított eljárást.
És most kapcsoljuk újra Balog Judit kolléganőnket, aki a Mikulást kísérte el a nap utolsó ajándékoztására. Szervusz, Juci! Mi volt a Mikulás utolsó meglepetése?
Jó estét kívánok, ahogy megígértük, újra itt vagyunk, most már egy családi házban. Itt igazából a gyerekeknek az volt a meglepetés, hogy a Mikulás az a nagypapa. Ugyanis azért igazából minden Mikulás apuka meg nagypapa is.
Juci!
És akinek esetleg... aki nem találkozhatott az igazi Mikulással, az még pénteken megteheti, ugyanis a felvonulási téren a Mikulás gyárba pénteken ellátogat Jolo Pukki, az igazi Mikulás. És azt se felejtsék el, hogy a Mikulás gyár lényege az, hogy segítsenek a rászoruló gyerekeken, így amit tudnak, vigyenek játékokat, élelmiszert, csokoládét, édességet.
Balog Judit, köszönjük szépen!
A híradó után pedig következik a Kennedy család utolsó epizódja, aztán pedig a DTK-só Kamarás Ivánnal és Csonka Andrással.
10-kor kezdődik az este, ott velem találkozhatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra.
A befejező részben.
Miért ölték meg Kennedy elnököt? Vajon Lee Harvey Oswald egyedül cselekedett? Vagy egy nagyobb összeesküvés részeként?
Azt akarják bemesélni nekünk, hogy csak úgy besétált oda és lelőtte? A pokolba magával! Ő az Egyesült Államok First Lady-je! Az a dolga, hogy megvédje!
Bobby!
A Kennedy család. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en. A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV, minőség havidíj nélkül. 16 éve, egyetlen hiba.
Önök más gyerekét vitték haza, és egy másik család az önökét.
Két család életét változtatta meg. Örökre.
Nagyon örülök.
Senki sem szeret süketlen.
Ügyvédet fogadunk, és visszaszerezzük, Daphne eszetekbe se jusson.
Elcserélt lányok. December 13-ától az M1-en.
Bocs, és fizetni ki fog? Ez nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen. Csak a Mindig TV. És ha most vásárol Mindig TV matricás készüléket, egy hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.